Ha Oroszország akart volna nukleáris konfliktust az Ukrajnát támogató országokkal, azt a nukleáris doktrina módosítása nélkül is megkezdhette volna. Így látja az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány igazgatója. Az orosz jogi lépés előzménye, hogy Joe Biden engedélyével Ukrajna már Oroszország területén is használhatja az amerikai fegyvereket. A balti államok bár komoly védelmi lépéseket tettek az orosz nukleáris fenyegetettség híre miatt, az Egyesült Államok ezt nem érzi jelentős veszélynek. Bennárzsevszki Anton azt is elmondta, mi lehet most a NATO lehetséges válasza. Mucsi Emma interjúja.
Ugye az amerikai Egyesült Államok elnöke engedélyt adott Ukrajnának az amerikai fegyverek orosz területen való használatához. A legfontosabb talán az atomhatalom reakciója, ugyanis Putyin kedden megváltoztatta a nukleáris doktrinát. Mennyire üres fenyegetőzés ön szerint Putyin válasza?
Valójában nincs semmi meglepő sem az amerikai döntésben, sem az orosz válaszban. Ugye ezeket a folyamatokat hónapok óta látjuk. Az eteken orosz területen való használatának a diskurzusa valamikor július folyamán indult el, tehát nagyjából 5 hónapja tart, és nagyon nagy erőkkel tárgyalták a sajtóban, a döntéshozók körében, és erre volt szeptemberben az oroszok válasza, hogy felvetette Putyin az egyik kormányzati ülésen, hogy jó lenne kibővíteni az orosz nukleáris doktrinát. Tehát nyilván ez egyfajta fenyegetés volt Oroszország részéről, és utána másfél hónapig meg is szakadtak ezek a találgatások, vagy ez a fajta diskurzus, hogy megkapja Ukrajna az engedélyt az ATACMS használatára, vagy nem. De ha megnézzük, akkor az Egyesült Államok az összes eddig Ukrajnának átadott nyugati technológia vagy fegyver esetében pont ugyanezeket a köröket játszotta le, bedobták a médiában a lehetőséget, majd tagadták, majd figyelték az oroszok reakcióit, tompították ezeket az orosz vörös vonalakat, elnyújtották időkben a döntéshozatalt, majd pedig megszületett a jóváhagyás. Most ugyanezt játszották az ATACMS engedélyezését, illetően is hónapok óta napirenden volt. Az időzítés nem feltétlenül szerencsés, tehát én ebben látom a legnagyobb veszélyét, legnagyobb kockázatát, hogy egy gyenge, leköszönőben lévő amerikai adminisztráció hozta meg ezt a döntést. Ha az amerikaiak folytatva ezeket a köröket meg akarták hozni, akkor előbb kellett volna meglépni ezt a lépést, de hát így alakult, ami pedig az orosz reakciót illeti, az eddigi orosz nukleáris doktrina is egy rendkívül széles körű értelmezést adott lehetővé, hogy az oroszok éppen hogy értelmezik a helyzetet, de annak az egyik pontja korábban azt mondta, hogy akkor lehet orosz nukleáris reakció, hogyha Oroszország államisága van veszélyben. És ki mondja meg, hogy mitől van veszélyben Oroszország államisága? Mitől kerülhet veszélybe, hogyha Ukrajna megtámadja a Krím-félszigetet, vagy a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat, az már veszély, vagy ha megszállják a Kurszki területeket, akkor onnantól kezdve ez vajon veszélyben van az orosz államiság, vagy nem? Tehát ezek eddig is az értelmezhetőségnek a kérdései voltak. Ha az orosz vezetés úgy döntött volna eddig is, hogy nukleáris doktrína alapján az egyik vagy a másik fenyegetettséget úgy értelmezi, akkor lehetett volna rá válasz csapás. Ehhez nem kell egy újabb pontot belerakni a nukleáris doktrinába. Ugye most azt tették, hogy két pontot kibővítették ezt a doktrinát, ugyanúgy igencsak széles körű értelmezhetőséget ad lehetővé. Ez egy kommunikációs lépés a nyugat irányába. Ugye megszületett a sajtóban, megszellőztették, a sajtóban kihozták a döntést, a ATACMS engedélyezését, illetően is másnap az orosz parlament jóvá hagyta ezt a nukleáris doktrinát, és Putyin pedig aláírta. Tehát nyilván itt van logikai kapcsolat a kettő között, de elsősorban kommunikációs lépésnek tekintem.
Jogilag egyébként hova vezethet ennek a doktrinának a változtatása?
Hát ez csak is az oroszoktól függ, tehát ahogy eddig is, ahogy említettem, ha az oroszok úgy értelmezik a háború eddigi menetét, hogy szükségesnek látják nukleáris fegyverek bevetését, akkor eddig is megtehették volna. A nukleáris doktrina széles értelmezhetősége erre eddig is ugyanúgy megadta a lehetőséget az oroszoknak. Ez most sem lesz másképp, hogyha az orosz vezetés úgy látja, hogy alkalmazni kell, akkor ezt alkalmazni fogják. Az egyetlen korlátot ebben az esetben a nemzetközi közösség jelenti, hiszen korábban minden esetben, amikor Moszkva részéről felmerült a nukleáris kártya, akkor egészen heves reakciók érkeztek mind az Egyesült Államokból, mind Nagy-Britanniából, mind egyébként Oroszországgal nem feltétlenül szimpatizáló, de mondjuk, hogy a kapcsolatokat fenntartó országokból, mint Kínából vagy Indiából, és az összes válasz arról szólt, hogy elfogadhatatlan nemzetközi kapcsolatokban, hogyha bármelyik ország nukleáris fegyvert alkalmaz, és ezt Oroszország partnerei sem fogják szűrni, másrészt pedig vélhetően valamilyen válaszlépést is, konkrét válaszlépést eredményez a nyugat Nyugat részéről. Tehát ez az egyetlen korlátja annak, hogy Oroszország használja ezeket a fegyvereket, vagy nem. Nem a nukleáris doktrína, nem a papír, nem egy dokumentum fogja alapvetően kordában tartani az orosz stratégiát, nukleáris stratégiát, hanem a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi nyomás Oroszországon, hogy ezt a fajta lépést ne tegye meg.
Milyen mélységekig hatolhatnak, milyen területeket érhetnek el Ukrajnának az USA-tól kapott rakétái orosz területeken?
Ugye itt két, az amerikai rakéták esetében két verzióról van szó. Van egy 165 kilométeres hatótávot elérő precíziós rakéta, a másik verzió pedig 300 kilométeres hatótávolságra képes. Ezek balisztikus rakéták, nagy precizitással rendelkeznek, műholdas technikán működnek, viszonylag nehéz védekezni ellenük. Egy szárnyas rakétával szemben jobban tudnak védekezni az oroszok is. Tehát ezek a fegyverek, potens fegyverek. Más kérdés, hogy oroszoknak hagytak időt felkészülni, tehát mivel hónapok óta folyik a diskurzus. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb potenciális célpontokat az oroszok kiürítették, és nincsenek abban a sugarú körben, amit ezek a fegyverek elérnek. És megint csak más kérdés, nem tudjuk a mennyiséget. Ugye ezek a fegyverek már Ukrajna rendelkezésére álltak, önmagában az ATACMS rakétákat első körben tavaly egy évvel ezelőtt adta át az Egyesült Államok. Az első verzió idén pedig tavasszal megkapták a nagyobb hatótávolságú eszközöket is, de itt feltételezhetően néhány tucat rakétáról van szó, nem tudjuk a pontos mennyiséget, az Egyesült Államok sem rendelkezik akkor a készletekkel. Becslések szerint 2500 rakétával, ATACMS rakétával rendelkeznek. Tehát ez nem akkora mennyiség, amennyit Ukrajna kaphatott, hogy bármiféle ilyen szuper fegyverré váljon a fronton, tehát korlátozott mennyiségű eszközről van szó. És van egy másik dolog, hogy nem tudjuk pontosan, hogy megvan-e az engedély a brit és a francia rakéták használatára. Ezek a egyébként amerikai technológiákat is használó Storm Shadow és Scalp rakéták, ezek akár 540 kilométeres hatótávolságra is képesek ezekkel, ugye potenciálisan akár Moszkvát is el lehet érni, de ugye itt nem arról van szó, hogy az ukrán haderő, az ukrán katonai vezetés eldönti, hogy akkor kvázi önkényes alapon, hogy nem tudom, ma reggel olyan kedvel keltek, hogy Moszkvát támadják volna, tudom, egy másik orosz város fogják megtámadni, tehát itt nem erről van szó, hanem van egy konkrét lista, célpontlista, amit hát a források szerint, amit tudunk, hogy ezt a listát leegyeztették a nyugati partnerekkel, hogy melyek lennének azok a katonai célpontok, amelyekre ezeket a rakétákat használhatnák. Tehát itt elsősorban katonai repülőterek, lőszerraktárak, üzemanyag, tárolók, kiképzőközpontok, tehát ezek lennének elsősorban a célpontok között, amelyek ellen hatásosak lehetnének ezek az eszközök, de megint csak más kérdés, ahogy említettem, hogy az oroszoknak azért elég időt azt hagytak arra, hogy felkészüljenek, rákészüljenek és kiürítsék esetlegesen ezeket a célpontokat.
Kaphat még egyébként Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákat?
Ugye maga, tehát mivel megvan maga az engedély is a rakéták használatára is, ez igazából újabb támogatási csomagnak a kérdése, ezekbe rendre bele szoktak, amikor az Egyesült Államok bejelent egy újabb támogatási csomagot Ukrajna számára, itt kisebb-nagyobb adagokban néhány 10 milliós vagy néhány 100 milliós dollárról beszélek, adagokban szokták ezeket a támogatásokat adagolni, és nem minden esetben teljesen nyilvános, hogy mi van, mert a mennyiség biztosan nem nyilvános, tartalom az nyilvánosságra szokott kerülni, hogy pontosan mi van abban a csomagban, és ezekben a csomagokban légvédelmi rakéták, tüzérségi lőszerek és ATACMS rakéták is benne szoktak lenni. Tehát ezeket nem ilyen egyszer-egyszer, vagy egyszer átadták, és többet nem, hanem gyakorlatilag folyamatosan kapnak valamennyit, de feltételezhetően nem nagy mennyiségekről van szó.
Hogyan reagál erre az egész helyzetre a NATO?
Alapvetően sem a NATO, sem Oroszország nem akar konfrontációba lépni egymással, tehát Oroszország is minden eszközzel kerüli, hogy közvetlen direkt konfrontációba kerüljen a NATO-val, és ugyanez igaz a NATO oldaláról is. Tehát ezek a lépések, amelyeket láttunk Ukrajna támogatásával, ezek azért nem annyira határozott intézkedések. Tehát a határozott intézkedés az lett volna, hogy lényegében már utólag tudunk arról, hogy ezt az engedélyt megadták, mondjuk a rakéták használatára, hanem anélkül használják az ukrán erők ezeket az eszközöket, hogy hónapokon keresztül tárgyal róla a sajtó. Nyilván a NATO részéről is megtesznek minden lépést ahhoz, hogy amennyire lehet deeszkalálják a helyzetet, miközben megpróbálják Ukrajnát legalább annyira megtámogatni, hogy ne omoljon össze a védelem, vagy ne veszítse a háborút. A probléma talán azzal van, hogy arra nem elég ez a fajta támogatás, hogy meg is nyerjék a háborút, vagy kitegyék az orosz csapatokat ukrán területre, mert ez egy korlátozott támogatás, ugyanakkor eddig az eddigi eszkalációt azért sikerült elkerülnünk a közvetlenül a NATO és Oroszország között.
Az elmúlt percében az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, Bendazsevszky Antont hallották. 9 óra 51 perc van, zenével folytatjuk majd egy kis érdekességet, 10 órakor pedig hozzuk a friss hírt.